Tehát árbér spirálról, vagy árprofit spirálról beszélgetünk, és több minden eszembe jutott, amit szeretnék megkérdezni. Az egyik az, hogy valójában nekem van egy olyan fura képzetem, hogy ez a kettő ugyanaz, csak más végét fogja meg mindenki, és azért próbálja kidomborítani ugyanannak a folyamatnak két különböző aspektusát. De előtte, mielőtt erre rátérnénk, amit legutóbb mondtál, hogy mi az, ami miatt emelkedtek az élelmiszerárak, és mi indította be ezt az egészet, hogy vajon tényleg nagy agrár szereplők egymásra mutogatásáról és árképzéséről van-e szó, vagy pedig tényleg arról van szó, hogy hirtelen kialakult egy olyan szituáció, amiben tényleg bekövetkezett hiány alapanyagokból, megemelkedtek az előállítási költségek, nem lehetett tudni, hogy bizonytalan volt a jövő, hogy mi történik, és ettől a soktól volt az első szikra, és innen indult be az egész. Tehát most persze konkrétan az ukrajnai helyzetre gondolok, arra, hogy mi történt nagyon egyszerűen mondjuk a műtrágya árakkal, ami totális hiányt okozott egyébként Európában, akkor ugye az előállítási költségeknek az összes aspektusában, gabona piacon, és stb. Most ennek egyébként egy ilyen reboundját, egy ilyen visszacsapását látjuk, ami szintén egy érdekes szitu lesz, és érdemes lesz megfigyelni, hogy ez milyen hatással van a makrogazdasági mutatókra, de hogy ezzel magyarázza mindenki azt, hogy hogy indult el.
Aztán lehet magyarázni, hogy hogy indult el, tehát hogy ez nem kérdés, hogy ugye fölmegy a gázára, ha fölmegy a gázára, ugye a műtrágyagyártás az gázintenzív, a mezőgazdaságban ugye rengeteg energiát használsz, nem csak a traktorba, de mit tudom én, a mirelithez, hűtésbe, stb. Tehát ez egy iszonyú energiaintenzív ágazat. Meg ugye hiány volt bizonyos alapanyagokban, ez mind így van. Na de ez máshol is így volt. Tehát, hogyha megnézi az ember a nyugat-európai országokban az élelmiszerinflációt, az a fele a magyarnak. Tehát, hogyha Magyarországon 45, mondjuk az Európai Unióban ez mondjuk 22 körül volt, akkor meg kéne magyarázni, hogy Magyarországon miért duplálja az élelmiszerár infláció, mert ugye mondjuk 6 magyar termelőkre is a gázár, de 6 ott a nyugatiakra, a műtrágya ára, stb. Tehát, akkor még mindig megmagyarázandó az extra 20%, amivel a magyar magasabb volt. És ugye lehetett ilyen elemzéseket olvasni, mondok egy példát alapanyagokra, ugye elterjedt nagyon, hogy a tej, sav, vagy savó, vagy hogy hívják ezt a dolgot, hogy ugye azért drága a magyar sajt. Ugye, konkrétan az történt, én vettem régen egy nagyon drága, vagy egy drága holland sajtot. Úgy volt a fejemben, hogy ez egy drága holland sajt az olcsó magyar sajtokhoz képest. És egyszer csak azt vettem észre, hogy ez a drága holland sajt, ez egyszer csak az olcsó holland sajt kategóriájába került Magyarországon, miközben ugyanannyiba került, csak a magyar sajtok annyira elhúztak, hogy drágábbak lettek, mint a holland sajt, amit én addig drága holland sajtnak tartottam. Ez most hirtelen olcsó holland sajt lett ugyanazzal az árral. Hogy a búbánatban váltak ilyen drágává a magyar sajtok? Ugye erre azt mondták az iparági szereplők, hogy hát nagyon fölment ennek a tejsavnak, vagy savónak, vagy mi a búbánatnak az ára. Erre én így egy ideig ezt elfogadtam, hogy jó, hát ez egy jó magyarázat. Amíg véletlenül bele nem bukkantam, hogy az Egyesült Államokban is ugyanez a helyzet. Tehát ott is irdatlan hiány van ebből a tejsavóból, ott sem jutottak hozzá a tejgyárak, stb., de nem volt 45%-os infláció. Tehát abból kijön egy 20-as. Oké, 20-szal emelkedik, én ezt megértem. De mitől duplálja Magyarországon? Tehát ott továbbra is van egy megmagyarázandó rész, és amikor beszélek iparági szereplőkkel, azért, hogy privátban elmesélik, hogy talán meg kéne nézni azt is, hogy lehet, hogy a magyar mezőgazdaság nem annyira energiahatékony. Tehát, hogy arról senki nem beszél, mindig ilyen külső okokat említünk, de mi van akkor, ugye itt valamiért a magyarok azt gondolják, hogy Magyarország az egy mezőgazdasági ország, ugye 1930-as évek óta nem vagyunk mezőgazdasági ország, tehát ugye az a definícióda mezőgazdasági országról, hogy ott mondjuk többségben van a GDP-ben a mezőgazdaság vagy a foglalkoztatásban, az utoljára 30-as években volt így, tehát Magyarországon ma a GDP-nek kevesebb, mint 10%-a a mezőgazdaság, a foglalkoztatásnak meg 4-5%-a, tehát ez egy perifériális ágazat valójában. Meg arról beszélnek, hogy milyen jó adottságaink vannak, de közben kiderül, hogy a föld már nem olyan jó, csatorna rendszerünk katasztrofális, öntözni csak egy nagyon kis részét tudjuk, kiderül, hogy az energiahatékonyságunk se olyan nagyon jó. Tehát, hogy igazából ezért mondom, hogy kellene egy jó agrárközgazdaságtani intézet, régen volt a mezőgazdasági minisztériumnak ilyen háttérintézménye, de én már nagyon régen nem látom ezeket az elemzéseket, hogy ténylegesen ezekből a mítoszokból mi igaz, hogy Magyarország egy ilyen szupermenő agrárország lett volna valaha, de már szerintem régóta nem az. És ugye jönnek ehelyett ilyen mítoszok, tehát hogy megkérdezi az ember, hogy mi van, akkor mindenki elmeséli, hogy hát kiviszik a magyar tejet Olaszországba, visszahozzák olasz tejnek csomagolva, stb. De ha rákérdezel arra, hogy jó, akkor valaki vezesse már le nekem számokkal, hogy hány tonnát visznek ki, tényleg kiviszik-e, vagy csak papíron viszik-e ki, milyen áron viszik ki, mennyi agrártámogatást ad erre az olasz kormányzat, miért adhatja az olasz kormányzat, hogyha, vagy a szlovák kormány, hogyha ha ugyanúgy a közös mezőgazdasági politikában vannak, és a magyarok miért nem adhatják, vagy miért nem adják, hogy tessék már nekem levezetni, hogy itt mi történik, akkor megáll a tudomány. Tehát ezeket a mítoszokat ismétli mindenki, de én még soha nem láttam egy levezetés számokkal, hogy ezek ténylegesen hogyan történnek. Tehát nem irtózatosan nagy baj van. Én, ha kormányzat lennék, megrendelnék azonnal 20 érdemi tanulmányt, ami ezt szételemezni, és a magyar sajtóban ennek terülnie kéne, hogy mitől van a 45%-os élelmiszerár infláció. Szerintem az nagyon, nagyon dráma, hogy erről nem tudunk semmit.
Nem tudom, hogy mennyire mítoszok vagy nem. Például a húskészítményeknek a piacán szerintem születtek erről cikkek, és hát tanulmányt azt nem tudok, mert ilyet nem olvastam, nem foglalkoztam ezzel, de cikkek születtek arról, hogy ugyanaz történik, mint sok minden más esetében, tehát egy ilyen előállító üzemmé váltunk, és a hozzáadott érték az, amin a legnagyobbat lehetne kaszálni, például egy ilyen előállított húskészítménynél, az pont nem nálunk történik. Tehát mondjuk egy élősertés vagy sertés kivitel történik, utána ugye azt feldolgozzák, üzemekben, amiket erre hoztak létre, és a feldolgozott termék kerül vissza, újra címkézve.
Én ezt nem vitatom, tehát hogy nyilván ilyenek történnek, ezek a mítoszok nem véletlenül születnek. Nyilván történt olyan, hogy kivitték a tejet Olaszországba, és visszahozták, meg megjáratták a cukrot, meg nem tudom, ilyenek vannak, és ezeket újságírók feldolgozzák, de hát ugye azért egy ország kormányzati döntései nem alapozódhatnak arra, hogy mondjuk tényfeltáró újságírók felderítenek ilyen, ezek tulajdonképpen az áfa csalás kategóriái, vagy ilyen adócsalás kategóriái, erre nem lehet építeni egy agrárpolitikát. Tehát attól még kellene legyen ennek módszeres, tudományos feldolgozása, erről konferenciáknak, köteteknek kellene születnie, és nagyon világosan kéne látnunk, hogy mi történik. Tehát én nem azt vitatom, hogy ilyenek vannak, csak szeretném tudni, hogy ez mondjuk milyen tömegesen történik, mennyiben magyarázza meg, és hogyan magyarázza meg az azt, hogy mondjuk hazai termelők hazai termékeknek az árát emelik. Tehát amikor a magyar feldolgozású sajt ára emelkedik duplájára a Hollandhoz képest, ahol egyébként csak tegyük hozzá Magyarországon harmadakkora bérek vannak, mint Hollandiában, és még mi, és ugye 9%-os társasági nyerességadó, még Nyugat-Európában 30%, még így is olcsóbb az energiaára jóval Magyarországon, mint Nyugat-Európában, akkor magyarázza már meg nekem valaki, hogy hogy lehet az, hogy Magyarországon drágább a magyar előállítású sajt ezekkel a paraméterekkel, mint Nyugat-Európában. Szóval én ezeket nem látom, csak az látszik a makroadatokból, az egyetlen adat, amit láttam, az, hogy sokkal nagyobb áremelések voltak az inflációnál a cégek esetében, és különösen a mezőgazdasági cégek esetében, míg a bérek meg reálban estek vissza.
Hát ez egy hungarikum, ezt tudom rámondani neked, lehet, hogy nem is kell jobban
van
magyarázni.
Van hallgató, aki ezt tudja, tehát hogyha hallgat minket valaki, aki ismeri ilyen tanulmányokat, ahol ez részletesen ki van fejtve, akár itt az együtt elmúlt egy-másfél éves inflációs hullám tekintetében, akár mondjuk a rendszerváltás óta a magyar mezőgazdaság átalakulása, transformációja, akkor küldje el nekünk, könnyen meg lehet találni az elérhetőségeinket az interneten, mind a ketten nagyon szívesen olvasnánk arról, hogy mégis mi történt itt, mert szerintem ez irtózatosan fontos lenne.
Oké, még talán egy aspektust be lehet ide hozni, az pedig az, hogy mennyire hatékonyan működött az ágazat korábban, mondjuk az elmúlt, tudom én, 20 évben vagy 25 évben. Milyen változások történtek az utóbbi időszakban? Itt azért nagyon sok minden történt, többek között elképesztő munkaerőhiánnyal küzdött meg ez az ágazat, és valamilyen módon én azt gyanítom, hogy nyilván nem egy hatás az, ami miatt ez most bekövetkezett, hanem sok mindennek a szinergiája, és az egyike ez, hogy hogy ez a munkaerőhiány hogy hatott az ágazatra.
De Bandi, hogyha a munkaerőhiánynak az lenne a hatása, hogy ott fölemeli a béreket, akkor én ezt aláírnám, de akkor az látszani, annak látszani kéne a bérstatisztikákba. Tehát ugye az lehetne egy lehetséges út, hogy nincs elég munkaerő, ezért nagyon sokat kell fizetni, és akkor mondjuk a mezőgazdaságban a magyar bérek, azok megközelítik a nyugat-európai béreket. De hát erről szó sincsen. Tehát ha megkérdezed, hogy mennyiért alkalmaznak embereket, ugye hogyan reagált a magyar mezőgazdaság? Hát egyrészt behozott román vendégmunkásokat, akár még távolabbról is, másrészt robotizált, tehát hogy nekem vannak olyan barátaim, akiknek mondjuk, mit tudom én, mondok egy példát, sütőipari üzeme van, 500 embertől vált meg, mert a helyére hirtelen gépek jöttek. Tehát itt nagyon erősen rengeteg ilyen példám van, tehát ma már a szőlőt gépek szedik, nem emberek, a legegyszerűbb termeléstől a feldolgozásig mindenhol irtózatosan gyorsan zajlik a robotizáció, vendégmunkások jönnek be, de ha valami nem történik, az a bérek emelkedése. Tehát csodálkoznak azon, hogy emberek nem akarnak elmenni mezőgazdasági idénymunkásnak, akkor megkérdezem, hogy jó, de mégis milyen béreket akartok nekik fizetni, és akkor kiderül, hogy 180 ezer nettót. Most miért menne el valaki 180 ezer nettóért mezőgazdasági idénymunkásnak, amikor takarítóként a szupermarketben 330 ezer nettóért kínálnak munkahelyeket. Tehát, hogy, és ezek nem képzett munkahelyek, tehát takarítónak bárki elmehet, egyszerűen nem fizetik meg a mezőgazdasági alkalmazottakat, tehát szó sincs arról, hogy itt valami fajta bérnyomás lenne a mezőgazdaságban.
Innen folytatjuk, az árbér spirál vagy árprofit spirál problematikájával foglalkozunk ebben az adásban.